Köszönjük a Vodafone Podcast Pioneers támogatását, amely segít nekünk abban, hogy a Glossa Podcast minél több emberrel ismertethesse meg a Bölcsészettudományi Kutatóközpontban folyó munkát, közérthetően mutathassa be a bölcsészettudományok szerepét és jelentőségét a minket körülvevő világ megismerésében.
Ha Chuck Norris-szal történik éppen, vagy a Star Wars valamelyik főszereplőjével, akkor már is egy kicsit olyan, mintha ez nem is lenne igaz, ez nem velünk történik. Tehát a folklornak azért van egy ilyen trauma feldolgozó jelentősége, vagy szerepköre is, éppen ezért nagyon gyakoriak például a humoros tartalmak.
A folklór szűzséket, motivumokat, ezt egy ilyen horrorként tudom elképzelni, amik az emberek fejébe azonnal beakadnak, amint láthatóvá válnak, mert annyira részei a gondolkodásunk mély rétegeinek, hogy rögtön kapcsot teremthetnek a külvilág felé, és segítenek annak az adott jelenségnek az értelmezésében, megértésében.
Az egzotikus gyümölcsök közé keveredő kígyó, pók vagy skorpió, a sörös üvegből kikandikáló egérfarok vagy a húspogácsában rejtőző állati fog. Napjainkban az internet a másodperc töredéke alatt képes akár országhatárokat átlépve továbbítani egy-egy hírt, álhírt vagy üzenetet. De igaz-e bármi a banános dobozból elszabadult vadállatokról szóló történetekből, vagy ezek csak álhírek? Hogyan működik napjainkban a folklór, vagy tulajdonképpen mi is az? Tamás Ildikó és Mikos Éva, a Néprajztudományi Intézet folklór osztálynak munkatársaival beszélgetünk a hiedelmekről, a kortárs mondákról és a mémek világáról. Az első kérdés pedig igazából adott is, hogy mi az igazság, hogy tényleg a banános ládából bújnak elő a kígyók, a hatalmas pókok, vagy valami nem túl gusztusos darab rajtőzik az ételekben, italokban.
Hát lehet, hogy vannak olyan esetek, vagy voltak olyan esetek a történelemben, amikor ez igaz volt, tehát amikor megtörténtek ilyen rémségek a modern fogyasztói társadalom tagjaival, de azok a hírek, amik ezzel kapcsolatban az utóbbi 100-120 vagy akár 150 évben napvilágot lett a különböző sajtó termékekben, sajtó orgánumokban, azok nagy részt egy témának a variánsai, egy állandóan újraírt tulajdonképpen kacsa vagy álhír, vagy ahogyan ezt a folkloristák mondják, modern monda van minden esetben ezek mögött, a hírek mögött. Ezeket a híreket többnyire a nyári uborka szezonban, illetve a decemberi karácsonyi környéki hírénységes időszakokban szokták az újságok megjelentetni, illetve olyan helyzetekben, olyan esetekben, amikor nincs jobb megoldásuk, például a kis utolsó oldalon az apró hirdetés rovatnak a hézagait töltötték ki évtizedeken át a print sajtók korában az ilyen szórakoztató történetekkel. Az, hogy a banános ládákban kígyók rejtőznek, az nagyjából 100-120 éve létező történet, ugyanis ez az az időszak, amióta az európai, illetve a nyugati kultúrában banánt fogyasztunk. A banán az leginkább a közép-amerikai, latin-amerikának az északi részében található kisebb-nagyobb köztársaságokból érkezik, mai napig is zömmel hajón. Viszont olyan hosszú ideig tart a hajózás miatt az út, hogy nyilvánvaló, hogy egy élőlény, akármilyen élőlény is legyen, nem tud életben maradni ez alatt, a hosszú idő alatt. Viszont valószínű, hogy amikor a banán kereskedelme a fogyasztói társadalomba való bekapcsolódása megkezdődött, akkor ez még csak Észak-Amerikában történt, és mondjuk a dél-amerikai vagy közép-amerikai banánültetvényekről a déli amerikai államokba még néhány nap alatt eljutottak ezek a hajók. Elképzelhető, hogy akkor még életben maradtak ezen a banánon a pókok, a kígyók, vagy akár a skorpiók, sőt olyan történet változatot is sikerült gyűjtenem magyar sajtóból, a kaméleon és papagáj szerepet, mert ugye a folklórnak ez egy nagyon fontos sajátossága, hogy az egyes szereplők, helyszínek, elemek cserélhetők, onnan is lehet tudni többek között, hogy folklórral van dolgunk, hogy ezek a fontosnak látszó szereplők az egyes változatokban cserélődnek. Tehát elképzelhető, hogy 100 éve ez még igaz volt, de nagy valószínűség szerint a 21. században, vagy akár az 1950-es években ilyen már nem történt, főleg nem Magyarországon.
Igazából föl is dobtad a következő kérdést, hogy mi is az a folklór, vagy mit csinál egy folklorista?
Igen, azt hiszem, hogy amit Éva elmesélt, az már is mutatja, hogy a folklór az sokkal tágabb fogalom, mint amit általában az emberek erről gondolnak. Ugye hajlamosak vagyunk a folklóra úgy gondolni, mint egy 19. századból megörökölt szövegkorpuszra vonatkozó kategóriát, holott a folklór időtlen is ugyanúgy, mint a régebbi korokban, tehát mielőtt megszületett volna egyáltalán az ezzel való foglalkozás, ugye a kortárs világban is jelen van. A folklórnak van egy olyan széles spektruma, ami talán sokkal ismertebb is, ami egy kicsit az irodalommal mutat átfedést, tehát konkrét műfajokat tudunk megnevezni, ezeknek vannak tartalmi, stiláris jellemzői, amik elég jól megragadhatóak és felismerhetővé tesznek egy-egy tartalmat, szöveget, mint a népmesék, a népdalok és a balladák. Ezekre jellemző, hogy van egy nagyon esztétikum által orientált megközelítése is ennek az anyagnak. Viszont egy másik, jóval szélesebb spektruma a folklórnak, az sokkal inkább a hétköznapi kommunikációban zajlik, és kevésbé határozható meg esztétikai kritériumok alapján, viszont az életünk szerves részeit alkotják. Ezeknek egy része is megfogható műfajként, mint például a viccek, a proverbiumok, amikről tudjuk, hogy kevésbé alkalomhoz kötöttek, mint a korábban említett irodalmiasabb műfajok, tehát a mindennapi beszélgetéseink során, ha bármire jön egy jó apropó, akkor bárki bedobhat egy közmondást, elmondhat egy viccet, ami éppen odapasszol, de még ennél is jóval szélesebben a folklór, mint kategória. Azt mondhatjuk, hogy minden olyan tudás, amit nem intézményesen szerzünk meg, hanem informálisan a család, a baráti kör által révén, vagy nem túl hivatalos források révén, azok valahol a folklór részét alkotják. És attól folklór még, mert erre persze gondolhatnánk, akkor gyakorlatilag minden, amiről beszélünk nap, mint nap, az folklór, tehát azért még néhány kritériumot érdemes itt rögzíteni, hogy érthetővé váljon ez a történet. Tehát a folklór tartalmaknak egy fontos jellemzője az, hogy van bennük egy ciklikus ismétlődés, tehát hogy az év által említett történetek is ugye már tudjuk konkrétan akár, hogy több száz éve jelen vannak, tehát visszatérnek változó szereplőkkel, vagy változó tárgyakkal mindig a kortárs világhoz alkalmazkodva, mert a folklórnak ez is egy fontos jellemzője, hogy ezáltal reflektálunk a környező világra, és értelmezzük is azt, és ehhez ad egy ilyen fix keretet. Ez a fix keret lehet akár egy konkrét történet, amit elő tudunk kapni már erre a szituációra is, nagyon jól érvényes, de olyan kisebb egységek is lehetnek a beszélgetésekben, mint az állandó jelzők, amik ugyanúgy előfordulnak az irodalomban és a hétköznapi beszélgetésekben is, tehát bármelyik közösségben kialakulnak helyi szólások, amit csak ők tudnak értelmezni, hogy úgy ugat, mint a morzsikutya, és akkor mindenki tudja az adott környezetben, hogy mire kell gondolni. Az állandó jelzők esetében is ugye ott van a mítoszokban, mondákban, meg a hétköznapi életben is, amit mi találunk ki. Tehát, hogy ezek olyan kis szabvány dolgok a kommunikációban, amik újra és újra visszatérnek, amikor valamit próbálunk kifejteni, megmagyarázni, elmondani. Ami még jellemzője, hogy ezek szabadon hozzáférhető tartalmak, tehát nincs egy konkrét levédett forma, egy konkrét szerző, mindenki szabadon mondhatja, tovább változtathatja, adhatja tovább, és ami még a közegét és a terjedési csatornáját jelenti ezeknek az információknak, ott fontos megjegyezni, hogy a folklór kezdeteinél ezt kifejezetten a szóbeliséghez kötötték, ugye a szóbeliségből gyűjtöttek mindent folklór címke alatt, aztán kiderült, hogy lámlám azért ezeknek a nem csak a forrásai, hanem maga az alapanyag is megtalálható írott formában is, és jelenleg pedig ugyanúgy beállozza a médiát vagy az internet világát is, mint a kezdetben a szóbeliséget.
Amit most elmondtatok, abból az derül ki, hogy tulajdonképpen a folklór bizonyos értelemben időtlen, tehát nagyon régen kezdődött, és napjainkban is tart, és nyilvánvalóan ennek következtében az a kutatási módszerek, amivel ti a folklórral foglalkoztok, azok is egyfajta ilyen időtlenséget feltételeznek, tehát azok a módszerek, amikkel mondjuk egy 150 évvel ezelőtti folklór anyagot kutattatok, azok bizonyos értelemben ma is használhatóak. Hogy dolgozik egy folklorista?
Hát úgy 200 éve hogy dolgozott egy folklorista, az viszonylag jól dokumentált, nagyjából 200 éve létezik ez a tudomány, nyugaton mondjuk 250 évvel ezelőtt kezdték gyűjteni a balladákat, népdalokat, később aztán a 19. század elején a meséket, tehát olyan műfajokba sorolható alkotásokat, amiket mindannyian tanultunk már az iskolában, tehát valamilyen képünk, valamilyen elképzelésünk van ezekről, illetve hát mesét, mondát valószínűleg gyerekként mindenki hallott vagy olvasott. Hát ez a felbuzdulás a felvilágosodás korában indul, és aztán a romantika korszaka erősítette fel, hogy meg kell menteni a nép, amelyről akkor azt gondolták, hogy a folklornak a kizárólagos birtokosa a nép, vagyis mondjam, csak eltűnésével, az ipari forradalom miatt, a társadalom átalakulásával megszűnőben lévő kommunikációs formákat meg kell valahogyan menteni, és hát akkor lejegyezték, leírták, kinyomtatták, megszerkesztették, és kinyomtatták ezeket a történeteket, dalokat, balladákat, és így tovább. Ezt úgy szoktuk mi folkloristák megfogalmazni, vagy mondani, hogy a 24. óra elve, ami azzal függött össze, hogy valamiért azt gondolták ebben az időszakban, gyakorlatilag az egész 19. és 20. század folyamán, hogy a folklór az miután egy társadalmi osztályhoz, tehát a paraszti társadalomhoz, amik akkor szájhagyománnyal élő, vagy a szájhagyományban élő társadalmi réteggel kapcsolódik össze, ezért majd előbb-utóbb eltűnik, és nem lesz, és azért meg kell menteni. Hát ez a szemlélet azért alapvetően a Nyugat-Európában meg Észak-Amerikában szerintem nagyjából ugye a 60-as években változhatott, meg nehéz itt korszakhatárokat megállapítani. Amikor is felfedezték az akkori korszaknak jeles folkloristái, hogy a tévé híradókban, a tévé hirdetésekben, az újságokban, különösen az újságok végén, a színes hírek rovatokban nagyon sok olyan szüzsé, motívum, szólás, közmondás és nagyon sok egyéb módon kategorizálható tartalom van, amik a régi szájhagyományban terjedt és egyébként archívumokban őrzött gyűjteményekben közreadott folklórként számon tartott, vagy paraszti folklórként számon tartott hagyomány, közös európai vagy nyugati hagyomány része volt. Rájöttek arra, vagy felismerték azt, hogy attól, mert a világ, a kultúra, a technológia, vagy akár a gazdaság és a társadalom körülöttünk változik, azzal még önmagában az embernek az a fajta tevékenysége, hogy folklort alkosson és terjeszten, illetve újra alkosson és tovább adjon, ez nem múlik el. És hogy ezt a fogyasztói társadalom, a kapitalista rendszernek a különböző intézményei, mint például a sajtó, ami ugye nyilván ez egy hatalmas világméretű üzlet, felismerte, felhasználja, sokszor tudatosan is, de adott esetben az újságírók teljesen öntudatlanul és teljesen véletlenszerűen is variálják és továbbítják ezeket.
Igen, ezzel pont azt is mondod, hogy vannak állandó motívumai, meg állandó szereplői, amely egyrészt variálódik a régi időktől a napjainkig, de hogy például napjainkban kik ezeknek a szereplői, vagy amit említette, hogy akkor a sajtó is generálja, vagy pontosan tudja, hogy ezeknek mik a közös elemei, hogy melyek ezek az elemek, amikből táplálkozik, akár régen, és akár most is.
Most egy rövid példával még élnék, hogy például a hiedelem történeteknek az átalakulását, vagy újjászületését figyelhetjük, hogy a hiedelem történetek azok az elbeszélések például a magyar néphagyományban is, amikben boszorkányok, táltosok, sárkányok, garabonciások, lidércek és hasonló képzelt, mi általunk már értelmiségiek által képzeltnek nevezett lények szerepeltek, és a velük való, vagy az ő történeteik jelenítődtek meg. Modern mondában nyilvánvaló egy sajtóhírben ma már nem lehet olyasmit közrelenni, hogy Biri néni a seprűjén körberepülte a nem tudom, HTK épületét, mert ezt nem hinné el senki. Például a modernizáció, vagy az átalakulás egyik jól nyomon követhető területe az a főhősöknek a kicserélődése, tehát mondjuk a sárkányból krokodil lesz, vagy kígyó. A békák azok például továbbra is nagyon népszerűek, ahogyan a hagyományos történetekben is, de egyre több állat szerepel például a hiedelem lények helyett, illetve hát a a korábbi, úgy hívjuk mi ezeket, hogy antropomorf hiedelemlények, például boszorkány helyét valódi személye, konkrétan nevesített névvel, címmel, személyszámmal, vércsoporttal ellátott emberek így kezdik el játszani, illetve megjelennek a történetekben a mai korszak tárgyai, helyszínei, a modern életforma, például a kereskedelem, a vásárlás, a banános történethez visszakanyarodva, a kommercializált világnak a kellékei, de akár például a technikának a vívmányai, a repülőgép, az autó az például egy nagyon népszerű szereplő, ugyanis hát a legtöbb gyűjtés az a 20. század közepén, második felében történt ezekből a történetekből, és akkor az autó az egyik legfontosabb presztízstárgy volt, de hát ma is az. Tehát a technika az.
És nem csak a kortárs világ tárgyai és szereplői úgy általában, amik ma megjelennek a folklórban, hanem azért azt lehet nagyon látni, hogy mindig van egy nagyon erőteljes reflexió az eseményekre, a történésekre, tehát ami éppen foglalkoztat egy közösséget, az biztos, hogy nagyon gyorsan megjelenik folklórban is. Mindenki már egy kicsit elfáradt a COVID témától, de mondjuk most így visszatekintve mégiscsak az egyik legkiemelkedőbb példája ennek, amikor tömkelegek keringett úgy a szóbeszédben, mint az interneten, vagy a nyomtatott sajtóban ezzel kapcsolatban, hogy kifejezetten folklórnak minősíthető, és nagyon izgalmas, hogy hogyan találja meg ilyenkor a folklóra kapcsolódási pontokat más, vagy szintén folklórtartalmú történetekkel, vagy teljesen más regiszterből származó szereplőkkel, történetekkel, így például a mozifilmek világa az biztos, hogy mindig ilyenkor komoly szerepet kap, ami mondjuk egy társadalmi trauma esetében abban is segít, hogy úgy dolgoznak föl egy bizonyos eseményt, hogy van benne akkor egy disztokáció, mert hogyha Chuck Norris-szal történik éppen, vagy a Star Wars valamelyik főszereplőjével, akkor már is egy kicsit olyan, mintha ez nem is lenne igaz, ez nem velünk történik. Tehát a folklornak azért van egy ilyen trauma feldolgozó jelentősége, vagy szerepköre is, éppen ezért nagyon gyakoriak például a humoros tartalmak. Az, hogy egyébként milyen motívum lesz fölkapva, vagy melyik szereplőből válik igazi folklórhős, az bizonyos esetekben tényleg nagyon szinkronban van azzal, hogy most éppen mi népszerű a moziban, milyen dalokat játszanak a rádióban, és így tovább, vagy éppen melyik politikus van középpontban, vagy a figyelem középpontjában, hanem néha ettől függetlenül híresülnek el bizonyos szereplők, és néha nem is értjük a folklórnak ezt a bizonyos működési mechanizmusát, hogy miért választódnak ki bizonyos karakterek olyan szinten, hogy évtizedeken keresztül gyakorlatilag markánsan kirobbanthatatlanul ott vannak a középpontban. Ilyen az említett Chuck Norris is, aki bármi történik a világban, ő biztos, hogy ő ebben benne lesz valamilyen módon, akár egy mém keretében, de ugyanúgy a szóbeli viccekben, mondjuk a Chuck Norris tényekben is újra előjön.
Hát most, hogy 80 éves volt a Chuck Norris, millió
hát az mém is egyéb jelent meg. Apropót adott ennek, viszont nem válaszoltunk Zsolt kérdésére, ami a módszertant illető, hogy akkor így néhány mondatot mondok erről.
Bocsánat, hogy közben vágok. Köszönöm szépen a választ, és hagyd csapjak hozzá még egy másik kérdést, akkor talán erre a kettőre így együtt is lehetne válaszolni, hogy ugye az kiderült abból, amit az Éva mondott, hogy ugye kiderült mindenki számára mondjuk a múlt század 60-as, 70-es éveiben, hogy a nép nem szűnt meg működni, hanem igenis működik továbbra is, és ugye ennek következtében nyilván a folklór is folyamatosan jelen van az életünkben, és az Ildi meg említette ugye ezeket a mémeket, amik elválaszthatatlanok az internettől. Ugye az internet megjelenésével bekövetkezett az, hogy ezek a szüzsék, vagy ezek a folklor jelenségek, ezek ugye nemzetközivé váltak, az óriási hatásuk, vagy egy pillanat alatt elterjednek a világban, amiből ugye azt következik szerintem, hogy óriási lesz az a forrás, amiből aztán dolgoznotok kell. És akkor így kapcsolódnék ehhez az előző kérdésemhez, hogy dolgozik egy folklorista, és hogy dolgozik egy ilyen irdatlan méretű és mennyiségű forrással, amikor nem arról van szó, hogy mondjuk a 19. század végén, vagy a 20. század elején leírt mesegyűjteményekkel foglalkozni.
Igen, az anyag az maga diktálja sokszor azt, hogy milyen módszertanhoz kell folyamodni, sőt, sokszor nem is adott egy módszertan, hanem magához az anyaghoz kell kitalálni, hogy mi a legalkalmasabb. Ugye valamikor ez úgy kezdődött, hogy konkrét műfajokat, történeteket kerestek a folkloristák, tehát célirányosan odamentek, kérdeztek, illetve voltak gyűjtőhálózatok, levelek formájában érkeztek a világ minden tájáról, vagy az ország minden részéről a kért gyűjtendő történetek, de ezek mondom konkrét műfaj alapú megközelítések voltak. Aztán persze, ahogy a magáról, a szövegről, vagy a műfajról áttevődött a figyelem egy kicsit a kontextusra is, tehát hogy milyen körülmények között, milyen közegben keletkeznek ezek, kik a hordozói ennek az egésznek, tehát mondjuk az előadóra vagy magára az embere is kíváncsivá lettek, akkor már ezzel együtt ugye változott a módszertan is, tehát egy célirányos rövid kérdezés helyett már egy ilyen megfigyelő, résztvevő, ott lévő terepmunka kezdett kialakulni, ami pedig a kortárs világot illeti, vagy akár az online teret, az megint új módszereket hívott életre. Egyrészt valóban jóval nagyobb anyagmennyiséggel kell dolgoznunk, sokkal gyorsabban terjednek az információk, mint valaha, tehát egyrészt az online térben úgy végzünk rendszeres gyűjtéseket, hogy vagy egy konkrét tartalomra fókuszálunk, vagy egy adott kiválasztott fókuszcsoportnak a kommunikációját figyeljük, tehát ez a két legelterjedtebb módszer. Viszont azt is tudni kell, hogy ami az online térben jelen van, az nem csak ott van jelen, hanem ezek általában hibrid tartalmak, hibrid nevezzük műfajoknak vagy jelenségeknek, tehát ezek ugyanúgy megvannak a szóbeli kommunikációban is, vagy ugyanúgy előfordulnak az újságok hasábjai nyomtatásban is, és hát nyilván attól függően, hogy milyen az adott csatorna, és az milyen eszköztárral rendelkezik, a megjelenési formája ezeknek a tartalmaknak, bár ugyanarról a dologról van szó, vagy ugyanannak a dolognak a variánsairól, nagyon nagy változatosságot tudnak mutatni, ugye nem mindegy, hogy vannak audio vagy képi lehetőségek is ehhez.
Ez még annyit tennék hozzá, hogy megint csak visszatérve a kutatás történetbe, egy kicsit az 1960-as években például D. Glinda, a magyar származású folklorista, aki ennek a kutatási témának az egyik legfontosabb szaktekintélyévé vált Amerikában, egyetemi kollégiumokban, dormitorikban gyűjtötte a sztorikat, elsősorban horror történeteket szeretett gyűjteni, rémtörténeteket, tehát rendkívüli halálesetekről, például a The Hook, vagyis a kampó volt az ő első gyűjtési témája, aminek nagyon sok változatát felgyűjtötte a kollégiumi diákság körében, tehát ahogy Ildikó is elmondta, hogy milyen sokféle módon és sokféleképpen terjednek, hát a hagyományos módszer az ember-ember közti kommunikáció, a szóbeliség az ugyanúgy eszköze, vagy ugyanúgy lehetősége ennek a témának a terjedésére, ugyanúgy lehetőséget biztosít, és hát az egyes területek, például az írott sajtó, a film, az internet, akár az óriás plakátok közötti folyamatos interakció figyelhető meg, ezt amerikai kutatók elég jól vizsgálták bizonyos témákon, például az említett krokodil a csatornában történeten keresztül ezt nagyon jól be lehet mutatni, mert például a 80-as évek végén ez volt az egyik első horrorfilm, ami Magyarországon is, vagy ennek a történetnek az alapján készült az első horrorfilm, ami Magyarországon is forgalmazásra került, és egészen a 2000-es évek, 10-es éveinek a végéig nagyon népszerű volt az újságokból, a tévéújságokból például ezt vissza lehet követni, gyakorlatilag hetente vetítette valamelyik TB csatorna, hogy itt arról van szó, hogy egy krokodilt valaki leereszt, egy bébi krokodilt hazahoz valaki egy egzotikus országból, és aztán megunja a nevelgetését néhány hét után, és leereszti a WC-jén a csatornába, ahol ez a krokodil csodálatos körülmények között túlélhet. Ezek a mondai hősök, vagy városi legendák, hogy a köznyelv nevezi ezeknek a hősei, valójában nem igazi állatok, hanem csodás tulajdonságokkal felruházott lények, akik például annak ellenére, hogy hüllők egy sötét és hideg csatornában képesek túlélni. És ugye a filmnek az a története, hogy ez idő után ez a szegény elárvult krokodil, hát kikívánkozik ebből a csatornából, és mindenkit föl fal. nyilvánvaló, hogy ennek a filmnek a népszerűsége a szóbeli adatok előfordulását is szaporította, és hát a sajtóban való megjelenésnek a lehetőségét is nagy számban növelte. Mert hogy a hollywoodi filmek rendkívül nagy százaléka dolgozik valamilyen modern folklór, valamilyen modern hiedelemből, valamilyen tévhitből, álhírből, összeesküvés elméletből, mert hogy az is egy folklór műfaj. Vannak erre vonatkozó statisztikák, hogy hány százaléka, közel az 50 százaléka tartalmaz az amerikai hollywoodi filmeknek valamilyen modern mondaszüzet, tehát gyakorlatilag az általunk használt tömegkommunikációs média felületek mindegyike alkalmas, és rendszeresen meg is teszi, hogy terjeszti a kortárs folklort.
Nekem két dolog jutott eszembe, amely szorosan kapcsolódik ehhez, illetve a kutatás módszertanát is befolyásolja. Az egyik az a globalizáció, amit részben már érintettünk, tehát pont amit mondasz, hogy hollywoodi filmeket itthon is megnézhetünk, vagy éppen a sajtó ez milyen befolyással van erre. Tehát egyfelől a globalizáció, a másik pedig szintén egy fontos folyamat az, hogy a szövegek leredukálódnak képekké, ami elvisz ugye a mémek világához. Tehát ezt a két nagy folyamatot ragadnám meg, hogy ez hogyan befolyásolja a ti munkátokat, vagy hogyan befolyásolja ennek az egész folklórnak az alakulását.
Még egy-két mondat erejéig visszavenném a szót. Azt is tudjuk, hogy a 20. század eleje óta különböző hírügynökségek is terjesztik, véletlenül becsusszannak azért a pénzért adott hírek közé is ilyen álértesülések, vagy téves értesülések. Vannak olyan álhírek, vagy hát ugye álhírként megjelenő, vagy hírként megjelenő kortárs, vagy modern mondák, amik alatt ott van, hogy MTI, vagy API, vagy nem tudom, ami lehet persze ugyanúgy hamis, mint ahogy ebben a világban nagyon sok minden hamis, de hát hogy a nemzetközi áramlása ezeknek a történeteknek a határokon való átkelése az valószínűleg egyidős a jelenség megjelenésével. Viszont az internet, ahogy ezt Ildikó már a korábbiakban érintette, az internet, illetve a fordító programok, azok rendkívül módon fölgyorsították ennek a nemzetköziségét, a globális terjedését, tehát a COVID alatt láttuk, hogy egy-egy mémből egyik pillanatról a másikra, ugye a folkloristák is használják az internetet, vannak olyan zárt csoportok, amelyek kifejezetten azért jönnek létre, hogy a folkloristák megosszák egymással a gyűjtött anyagokat, és hát a gyakorlatilag Európa valamennyi nyelvén megjelent ugyanaz a mém, vagy ugyanannak a mémnek valamilyen fordítását, ezt ragyogóan végig lehetett a COVID időszakában követni.
Akkor most gyorsan megint közbevágok, és akkor ne felejtsétek szavatokat a mémekkel kapcsolatban, de ugye visszakérdeznék, hogy tulajdonképpen mi legitimálja ezeket a híreket? Az legitimálja, hogy sokat hallottunk már hasonlót, és elfogadjuk, hogy ilyen szokott lenni, és most nagy idézőjeleket mutatok itt a levegőbe, vagy az legitimálja, hogy odaírunk olyan hírügynökségeknek látszó hárombetűs ilyen mozaik szavakat, amik legitimálják. Szóval hogy működik ez az egész? Tehát, hogy
egyrészt fontos az, hogy mindent domestikálni akarunk, értelmezni akarunk, és a világra ugye egyre nehezebb a rálátás, mert egyre nagyobbá válik, egyre hatalmasabb információ tömegére minket nap mint nap, és ezt valahogy kezelni kell. De ez így volt a régi időkben is, tehát ha bárhonnan távolra jött valami információ, akkor az emberek a saját eszköztáruk segítségével próbálták feldolgozni, és akkor most itt eszköztáron konkrétan nyelvi formulákat és történeteket kell gondolnunk, mert hogy ezek segítenek az értelmezésben. A folklórnak az egyik legfontosabb funkciója az, hogy a már rendelkezésünkre álló korábbi sémákhoz, tartalmakhoz hasonlítjuk azt, ami most történik. Tehát a régi mindig együtt jár az újjal, a régi és az új tartalmak, a mémekre is ez jellemző. Ott, ha létrehoznak egy nagyon-nagyon jól működő keretet, akkor azt látjuk, hogy gyakorlatilag mindenféle új tartalmat be tud fogadni, és tud neki valamilyen fajta értelmezési keretet adni, ami miatt már is van valami értelmezési alapunk hozzá, és akkor ehhez képest a körülmények alakítják, hogy most milyen új jelentésrétegekkel gazdagodik az adott tartalom. A globalizáció, mint jelenség természetesen új és kortárs dolog, de azért sose gondoljuk azt, hogy régebben bezzeg ilyen abszolút teljesen átlátható kis közösségekben működött a világ, tehát már a néprajzi gyűjtések elején is rögtön ott vannak a vándormotívumok, amik egész földrészeket tudnak behálózni, ami nagyon-nagyon sokat változott, az egyrészt a tempó és a mennyisége ezeknek, tehát most valóban van egy ilyen már átláthatatlan információtömeg, ezért a folklor ebben nagyon jól tud segíteni, hogy mennyire jól tudunk visszanyúlni régóta létező, és konkrétan tudjuk, hogy a szóbeliségből eredezthető tartalmakkal a kortárs történésekhez, arra például jó példa a Györfi Pállal kapcsolatos viccek tömkelege. Azt a viccet talán mindenki jól ismeri, hogy hol van Pál, vagy tegnap hol volt Pál, hol van ma, és akkor mondják, hogy pálmafa, vagy az erdőtől miért nem látják a fát, stb. Tehát, hogy vannak ilyen nagyon alap favicek, amiket már csak a név azonosság alapján is át tudtak vinni rögtön akkor a Györfi Pál esetére. A híreket nagyjából mindig tőle hallottuk a vírus állásával kapcsolatban, és azért az embereknek egy idő után már sok volt, ezért jöttek aztán például a szóbeliségből eredeztethető viccre építő, de már is internetes mémként megjelenő tartalmak, amik mondjuk olyan feliratokat tartalmaztak, ha már nagyon unod, ne gondolj párra, gondolj ne párra, és akkor ugye megjelenik ott ne pár háttére, tehát a szójátékok, az egy kifejezetten érdekes dolog, hogy egy bizonyos részük, és azért is volt nekem ezt kicsit nehézkes elmesélni, mert egy bizonyos részük kifejezetten a szóbeliségben tud működni, viszont amint átterjednek egy másik regiszterbe, ahol már a képiségnek is nagyon-nagyon sok hozzáadandója van a jelentéshez, akkor sokszor átveszi a tartalom egy részét, vagy nagyobbik részét, vagy akár a teljes részét is a vizuális megjelenítés, tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon jó eszköztár. Mindemellett általában meg tudunk találni legújabbnak tűnő mém sémákban is valamit, ami emlékeztet valami régi folklór jelenségre, tehát nagyon ügyesen megtalálják egymást a régi és az új jelenségek, megtalálják a közös tartományt, hogy mi alapján tudjuk fejezni. De az, amit most
példaként mondtál, abban mi a régi motívum? Vagy magában csak az, hogy van a szereplőnk, akit kifigurázunk? Tehát,
hogy a viccekben általában sablonos neveket alkalmazunk, mint a Sanyi, a Pál, az angol viccekben ugyanígy a John, tehát hogy egyrészt van egy konkrét szereplő, típus, ami megjelenik ezekben az új tartalmakban is. A Chuck Norris tények esetében ugye mindig van valamilyen abszurd tartalom, amit állítunk vele kapcsolatban, például, hogy tudja a Pi utolsó számjegyeit, vagy hogy szóra bírta a csendes óceánt, és így tovább. Ezeknek van egy szóbeli szerkezete, és amikor ezek megjelennek az interneten, akkor persze, hogy kihasználjuk a lehetőséget, hogy akkor itt most ne csak egyszerűen szárazan szavakban adjuk elő ezt a tartalmat, hanem jönnek akkor a képek, vagy akár hangzó anyagok is, és ezt legtöbbször úgy kell elképzelni, hogy akkor egyrészt ha másképpen nem megjelenik Chuck Norris fotója illusztrációként, de aztán már megjelent valamilyen akciókép is, amikor a mondat egyik felét mondjuk még odaírják szövegesen, de a mondat másik fele már nincsen kimondva, hanem a helyett egy kép állott. Például van egy ilyen elég sokat, általam legalábbis sokat látott tartalom a neten Chuck Norris-tal kapcsolatban, Chuck Norris gyerekkorában, és akkor nem mondja el, hogy mi volt Chuck Norris gyerekkorában, hanem csak egy képet látunk, amint az aszfalton fekszik, és az aszfaltba rajzol tulajdonképpen így a mozgásával egy angyalkát, egy hóangyalkát, ha ezt a hóban csinálná, és aztán vannak már olyanok, ahol meg semmi szöveg nem jelenik meg, hanem csak egyszerűen a kép jelenik meg, úgymond egy abszurd tartalomként. Tehát a hibrid tartalmak jellemzők azért általában a folklórban az, hogy megjelentek olyan új csatornák, mint a különböző elektronikus médiumok nem jelentik azt, hogy a szóbeliségből ezek eltűnének, egyszerűen más stilisztikai eszközökkel élünk itt, és másokkal ott.
Ilyen értelemben fogyasztás tekintetében sincs különbség? Tehát, hogy mondjuk ennek van valamilyen korosztályos specifikus része, vagy akik internetet használnak, vagy valaki nem tudom, még az újságban az apró hirdetéseket olvassa, vagy a bulvárlapokat nézegeti, szóval, hogy a fogyasztás oldaláról tudunk-e valamit?
Nekem ma úgy látom az a feladatom, hogy bekiabálok. A következő bekiabálás az, hogy TikTok. Tehát, hogy az a felület, ahol igazából a képi tartalom a legfontosabb, és gyakorlatilag a szöveges rész az maximum elmondva van, de leírva talán nem. Én nem vagyok a TikTok generáció, de az ikreim azok, és ők rajtuk keresztül kapcsolódom ez a történethez, szóval, hogy például a TikTok vizsgálható-e így?
Abszolút. Tehát
ott is megvannak ezek a szüzsék, amik így visszajönnek.
Tökéletesen, tökéletesen. Például a divinációs eszközök, ugye a divináció az egyfajta népi, hagyományos jóslás. Azok megjelentek már úgy szimplán, szerintem a Facebookon is, amint az elterjedt. Itt olyanokra kell gondolni, hogy például az utolsó emoji, amit használtál, nézd meg a telefonodban, vagy a tegelések között a legelső név, amit feldob, és akkor a jóslás része pedig az, hogy akkor vele mész legközelebb moziba, vele fogsz nyaralni, ő lesz az osztályfőnököd, stb. A diákok imádják ezeket. Na most a komeg videók formájában ugyanezek jönnek, és itt is tulajdonképpen tényleg csak arról van szó, hogy kihasználják ugyanannak a tartalomnak a közlésére az ott adott lehetséges eszköztárat. Tehát ott már akkor a mozgóképek és hanganyag és minden egyben van, ami természetesen egy sokkal intenzívebb, redukáltabb, gyorsabb információ átadásra alkalmas. Tehát amíg szóban azért ki kell fejteni valamit, el kell mesélni elejétől a végig egy történetet, hogy ez érthető legyen. Ugye a képek már is segítenek, mert a szavakról leveszik egy úgymond a terhet, és ugye egy sokkal gyorsabban is értelmezzük a vizuális információt. Ezeknél a pár másodperces videóknál, meg aztán már tényleg ott a mozgással, a hanghatásokkal hirtelen megjeleníthető, vagy nagyon rövid idő alatt megjeleníthető rengeteg információ, és bizony a mai, főleg fiatalabb korosztályok már erre álltak rá, hogy az ilyen nagyon gyors, intenzív, esszenciális tartalmakat szeretik és keresik.
És hát ez az állandó képgyártás, illetve bizonyos vizuális eszközök használata, illetve bizonyos képeknek a folyamatos újra felhasználása, ez hát ha nagyon profán is, amit mondani fogok, de nem tudom magam máshogy kifejezni, egyfajta modern népművészet. Tehát ma már az emberek nem spanyolozzák a csontból faragott dohánytartójukat, tehát nem azzal ütik el az idejüket, hanem azzal, hogy Chuck Norrisról újabb és újabb képeket alkotnak, meg Photoshoppal, meg hasonló eszközökkel, a telefonjukon készített fotókkal készítenek mindenféle megváltozott tartalmat. És amit az előbb elmondott Ildikó, ahhoz kapcsolódva még annyit szeretnék elmondani, hogy nem csak a folklór nem halt ki, vagy nem fog soha kihalni, én ebben abszolút hiszek, vagy azt gondolom, hogy ez így lesz, hanem az emberek csoda iránti vágya, illetve a mágiának a gyakorlása iránti vágya. Ez az iménti példa is egy ilyen mágikus eljárás, mágikus gyakorlat. Ugye 100 évvel ezelőtt szenes vizet használtak erre, meg babszemeket vetettek, úgy próbálták megtudni a jövőt, de hát ez mit sem változott, az emberek ma is szeretnék megtudni a jövőt, és ma is ugyanúgy vágyják a csodát. Ezeknek a modern eszközöknek, amiktől azt várta az emberiség, vagy legalábbis az értelmiség, hogy majd megváltoztatják az emberi gondolkodást, és például kiírtják a babonákra, meg a hiedelemekre való hajlamot, ezt hát nyilvánvalóan nem tudják teljesíteni, hiszen tovább viszik, csak átalakított formában.
Nekem ez jutott eszembe, és majd lehet, hogy Zsolt megint közbe fog vágni, hogy nem a mémek vagy a humor forrásához, vagy a képekhez, hanem amit az előbb mondtál, a bölcsességek, a napi bölcsességek, ami ugye, szóba került már a szólás közmondás, de hát nyilvánvalóan amivel még találkoztatunk a közösségi médiában, az valójában ezzel is foglalkoztok. Ezeknek a variálódásával, vagy ennek a szerzőségének a kérdésével, sőt az is kiderül néha, hogy nem is ahhoz tartozik az a napi mondás vagy bölcsesség, mint ami ki van írva.
Igen, a nyelvnek is, és a folklórnak is alapvető, vagy legegyszerűbb struktúráit jelentik a szólások és a közmondások. Ugye minden nyelvben vagy a nyelvek közti fordításnak az az egyik nagy problémája, hogy a frazémákat, idiómákat, illetve különböző egyéb mondatnagyságú, vagy mondatnál nem nagyobb egységeket hogyan kell egyik nyelvről a másikra átfordítani. Hát ugyanígy az internet, illetve a modern tömegkommunikáció is lefordítja a saját nyelvére a hagyományos közmondásokat, szólásokat is, és nagyon sok ezekkel kapcsolatban a kifordított vagy parodizált változat, tehát egy csomó olyan hagyományos folklór elem van, amivel a 20. századi ember vagy a 21. századi ember már nem tud mit kezdeni, és akkor ilyen paródiákat gyárt belőle, biztos, hogy mindenki hallott már kifordított, vagy újra húzott szólásokat, közmondásokat. Amiről itt eddig beszéltünk, az majdnem mind az ókorig, vagy a középkorig visszavezethető, de az ókor óta létezik az aforizmáknak a hagyománya, amik ugye olyan közmondások, vagy olyan egymondatos, gyakorlatilag folklorizálódott szövegek, amiknek a szerzőjét tudjuk, vagy tudni véljük. Ez sok esetben megint csak egy kicsit már a folklorizálódás útján van, tehát lehet, hogyha valaki utána néz, hogy mit tudom én, Arisztotelész mondta-e azt a bizonyos mondatot, vagy Platón mondta-e azt a bizonyos mondatot, akkor kiderül, hogy nem is úgy volt, vagy nem ő mondta, hanem mondjuk 500 évvel később mondta valaki. Ez az egyik, tehát hogy a szerzőség kérdése az a folklorban mindig nagyon képlékeny. Van, ahol tudjuk a szerzőt, van, ahol nem, ebből van a sokkal több. Viszont azt is szeretik például az aforizmáknál, bommóknál és más hasonlóknál az emberek azzal próbálnak maguknak nyomatékot szerezni, hogy különböző autoritásokhoz igyekeznek kötni a mondani valójukat. Például Einsteinhez, mert hát azért Einstein IQ-ja az egy megfelebezhetetlen dolog, és akár csak Chuck Norris, Einstein is egy ilyen popkulturális ikonnál vált.
És a brit tudósok.
És a brit tudósok, igen. És még sok hasonló van, de hát azoknak a bommóknak, amik egyébként részben mém formában is élnek, amelyeket Einsteinnek tulajdonítanak, jelentős részét nyilván Einstein soha nem mondta, de hát ezek ugyanúgy a folklór körforgásának a részeivé válnak, ahogy a, nem tudom én, a profán locsoló versek, amelyek mondjuk nem túl szép szavakat is tartalmaznak, de nagyon hasonlítanak formájukban, stílusásukban, sőt akár még egyes sorokban is a hagyományos locsoló versekhez.
De akkor itt megint visszakanyarodok a legitimációhoz, akkor végül is, hogyha tudunk egy olyan dolgot mondani, amit Einsteinhez kötünk, és ezt sokan hallották, akkor az valahogy ott hátul az motoszkál, hogy ez akár így igaz is lehet. Tehát ilyen értelemben nyilván az álhírek gyártása és az álhírek terjedése vagy terjesztése, az hozzá kapcsolódik ezekhez a jelenségekhez, hogy egész egyszerűen úgy kell becsomagolni egy álhírt, hogy az könnyen emészthető legyen, és jellemzően olyan élményekre utaljon vissza, amivel már korábban találkozott az, aki ezt hallja. Nem?
De ez pontosan így működik, tehát ezeknél a sztoriknál nagyon fontos az, hogy legyenek benne olyan konkrét kapaszkodók, helyszín megjelölés, szereplő XY mondta valamilyen hitelesítési eljárás, hogy bármennyire is megdöbbentő dolog történik benne, mert ugye ez alap, hogy ez meg kell, hogy történjen benne, mert ettől válik azzá, ami, de hogy ott legyen mellette egy csomó legitimációs eszköz, ami miatt úgy igen, elgondolkodunk rajta, hogy igen, ez akár így valóban meg is történhetett volna. Meg hát az emberek nagyon szeretik a tapasztalataikat valamilyen konkrét, formális keretbe tenni, és erre is a folklor tényleg rengeteg jó eszközt ad, tényleg a modern mondáktól elkezdve az aforizmákon át a Facebookot betölt mindenféle önjelölt bölcselkedőig, akik a közhelyszerű igazságokat, tanácsokat írják le naponta, hogyha ezek nem is köthetők konkrét szerzőhöz, vagy nem is akarják konkrétan nevesíteni, hogy kitől származik az adott bölcsesség, vagy nem is, vagy maguknak tulajdonítják, vagy egyszerűen. Sokszor megfigyelhető egyébként az írásbeliséghez van egy olyan fajta hozzáállás, hogy ami le van írva, ott van egy ilyen kényszer is, hogy az valakitől származik, ott kéne, hogy legyen valami név mellette, és sokszor pont ezért terjesztenek, vagy osztanak tovább tartalmakat úgy, hogy loptam, nem az enyém, de tetszik, vagy kölcsönöztem. Tehát úgy megvan az emberekben is úgy ezzel kapcsolatban. Ez a bizonyos érzés, hogy ez hivatkozandó, de hogy mégse tudom, tehát akkor valami mégiscsak közkincs, én ezt megtehetem, azért is osztom tovább. De hogy pont az ilyen bölcsességekkel kapcsolatban ott érződik azt, hogy az emberek is szeretnek valamilyen plusz legitimációs eszközt oda tenni mellé. De hát ugye ez is egy teljesen folklórnak számító jelenség, amikor ezt nem tudjuk műfajként megjelölni, ez tényleg nagyon képlékeny, ami közös benne tényleg, hogy valamiféle formuláris sémát vagy keretet ad ahhoz, hogy értelmezzük, ami éppen történik a világban, vagy valakinek segítsünk valami bölcsesség által, hogy jól csinálja a dolgait.
Pont az a motivum benne van, ami megosztás, tehát egy mémnél is, vagy egy bölcsességnél is, valahogy a megosztás, vagy a terjesztés, vagy tényleg egy ilyen alapcselekvés.
Így van, tehát ez a szájról szájra hagyom mennyozódik, ugye a régi klasszikus mondat a folklórral kapcsolatban, az most új értelmezéseket nyert, tehát ugye egy-egy kattintással hagyományozódik tovább. Megvoltak ennek persze a közbőső írásos formái is, mint például a Szent Antal levelek, vagy lánclevelek, amiket ugye sokan ismernek még abban a klasszikus formájában is, amikor be voltak dobva a postaládákba, és akkor ugye ezeknek az volt a lényege, hogy valamit ígértek, vagy valamivel fenyegettek, és a feladat az volt, hogy adott példányszámban ezt le kell másolni, és nekünk is továbbítani kell. Ez is egyébként hollywoodi filmektől kezdve rengeteg mindenben megjelenik alapszituációként ez a dolog, hogy valaki egy ismeretlen arra késztet, vagy kényszerít minket, akár fenyegetés által, hogy valamit tegyünk meg, amit nem akarunk, és ennek az úgynevezett lánclevélnek is megvan az online vagy mémes verziója, pillanatok alatt megjelent. Ugye itt megosztásokkal kell továbbadni azt a bizonyos tartalmat, és itt is fel vannak ajánlva mindenféle nyeremények, jó szerencse, ami vár ránk, ha ezt megtesszük, és ott van a fenyegetés része is, hogy ez vagy az fog történni, ha ezt nem tesszük meg, és amiről még nem beszéltünk, és nagyon fontosnak tartom megemlíteni, hogy szinte mindennek megvan egyben a paródiája is, vagy legalábbis pillanatok alatt megjelenik a paródiája is. Így például ezekkel a lánclevelekkel kapcsolatban is számos olyan mémbe ütköztem, ami például olyan feliratokat tartalmaz, hogy ma szombat van, oszd meg ezt, és 7 nap múlva újra szombat lesz, én tudom, ez működik. Tehát, hogy ezeket a bizonyos dolgokat, amik valahol az emberi természet részei, mert szeretünk egy kicsit rettegni kell, az a misztikum, a mágia, ahogy az Éva is mondta, és az a folklórban tényleg nagyon meg is nyilvánul, de hogy rögtön ott van az is, hogy ebből paródiát és humort csinálunk, mert ez meg megint csak egy nagyon-nagyon fontos jellemzője a folklór tartalmaknak.
Kérdeztétek azt, csak többször is felmerült a korábbiakban, hogy kik azok, akik használják, kiket tekinthetünk a népnek a 21. században. Ugye ez már a 19. században is problematikus volt, hogy hogyan határoljuk le azt a társadalmi közösséget, akik folklort hordoznak. Hát tulajdonképpen akkor is mindenkinek volt folklorja, csak miután a társadalom egy nagyon erősen struktúrált társadalom volt, ezért az egyes rétegeknek elkülönült egymástól a folklorja, tehát egész más folklort használt mondjuk a vidéki értelmiségi, nemesi középosztály, mint a helyben lakó paraszti közösség, vagy akár a városi értelmiség, akiknek szintén megvolt a maguk sajátos műfai struktúrája, és a műfajokon belül pedig az egyes történeteik. Azt gondolom, hogy a 20. század eleje óta ez erősen fellazultak ezek a társadalmi kötelékek, és ennek megfelelően a folklor is összekeveredett, és sokkal homogénebb is vált egyúttal. Vannak erre vonatkozóan szociológiai kutatások, hogy kik azok, akik elhiszik például ezeket a kortárs vagy modern mondákat, vagy ahogy a köznyelvben sokkal inkább elterjedt városi legendákat, vagy az összeesküvés elméleteket. És igazából az jön ki ezekből a vizsgátokból, hogy nem lehet iskolázottság, vagy társadalmi presztízs, vagy társadalmi pozíció alapján különbséget tenni az emberek között. Azt szoktuk mondani, hogy ezek a mindenkori középosztálynak a kultúrájához tartoznak hozzá, de ugye ez a középosztály ma már nagyon széles, maga is rétegzett, és nagyon sokfelé, alulra és fölülre is nyitott. Tehát aki hozzáfér bármilyen sajtótermékhez, bármilyen internetes kommunikációs lehetősége van, vagy akár bárkivel beszélget az utcán, valószínű, hogy előbb-utóbb folklor hallgatásoknak a továbbadója lesz, és mindenki belecsúszhat, tehát mindenkinek van, szerintem személyesen is olyan élménye, ami azt igazolja, hogy attól, mert valaki értelmiségi, vagy attól, mert valaki nem értelmiségi, még nem feltétlenül lesz kevésbé, vagy inkább fogékony ezekre a dolgokra. Most hozok egy rövid személyes példát. Néhány, azt hiszem pont egy 10 évvel ezelőtti történet, vagy kicsit több mint 10 évvel ezelőtti, amikor Obama elnök kampányolt a megválasztásáért, ugye ő lett az első, később aztán az első színesbőrű elnök az Egyesült Államoknak. Abban az időben az az álhír, illetve hát tulajdonképpen kortárs mondat terjedt róla, hogy ő Kenyából származik, ott is született, és muzulmán vallásra, és a középső neve Mohamed. Na hát én ezt például tök jól bekajáltam, mint néprajzos az egzotikumra és a különleges tájakra fogékony ember. Én ezt abszolút éveken keresztül elhittem, hogy ő tényleg a napsütötte Kenyában született, és hogy nem csak az amerikai külvárosi, hogy is mondjam, csak kevésbé jól szituált negyedből jutott el az elnökségig, hanem még földrajzilag is rendkívül távolról. Tehát ez is jellemző egyébként ezeknek a történeteknek, hogy a valóságot, ami mondjuk egy kis arasznyi, azt szépen felnagyítja jó pár méteresre, mert úgy sokkal jobban mutat, és sokkal jobban. Hát és hát mindenki vel előfordulhat. Hát
és az analógia a népmesei hőse, hogy honnan indul valaki, és meddig jut. El. Tehát, hogy azért ezekben a történetekben tényleg nagyon-nagyon sok ismétlődő elem van, és hogyha a valóságban nem is pont úgy történik valami, akkor ezekhez a sablonokhoz hajlamosak vagyunk visszanyúlni, amikor nem is tudatosan, de értelmezzük és tovább meséljük, elmondjuk a dolgokat.
Nekem nagyjából a beszélgetés fele óta két dolog motoszkál a fejemben. Az egyik az az, hogy ha én olyan helyzetbe kerülök, hogy kommunikálnom kell majd kifelé bizonyos dolgokat, és azt szeretném, hogy az emberek megértsék és befogadják, akkor biztos egy folkloristát fogok kommunikációs tanácsadónak hívni, mert hogyha ezekbe a szűzsékbe becsomagolunk bizonyos információkat, akkor ezek szerint sokkal könnyebben válik befogadhatóvá úgy általában a széles értelemben vett nép számára. Ugyanakkor ez azt is feltételezi, hogy ez egy szörnyen veszélyes fegyver. Manapság rengeteget beszélünk arról, hogy az álhírek és a nem valós információk özöne hát nyom agyon bennünket igazából. Nagyon nehéz kiválasztani ezek közül azokat az infokat, amik valóban hitelesek. De aki ismeri ezeket a szüzséket és a folklór magát, elvileg segíthet abban, hogy ezeket kiszemezgessük.
Így van, legalábbis gyanúsá válnak bizonyos történetek már az elhangzásuk pillanatában, mert pont hogy nagyon sok, gyanúsan sok előkép van benne.
Viszont ha megint csak Dég Lindához visszakanyarodva, ő a 70-es, 80-as években vizsgálta, Amerikában élt már akkor az amerikai reklámokat, ugye elsősorban tévéreklámokat, nem csak ő, más amerikai kutatók is. Egyetlen egy szempontot vett, most itt a tündérmese is bekerült a beszélgetésünknek a sodrába. Egyetlen egy szempont szerint mégpedig a tündérmesei hősnők és a reklámok közti kapcsolatot próbálta megragadni, és hát arra jött rá, hogy a reklámok, amelyek egy része a tévéreklámok, ugye szintén rövid, egy-két perces kisfilmek, amelyek valamilyen sztorit jelenítenek meg, nagyon nagy százalékban tartalmazzák a Grimm mesék és egyáltalán a tündérmesék hősnőinek a figuráit, típusait. Tehát nem csak a véletlenszerűséget kell itt például a tömegkommunikációs megjelenésnél gyanítani, hanem a nagyon is tudatosságot, tehát a marketingesek, PR-osok, politikai think tankek és egyebek abszolút használják ennek az eszközkészletét és a lehetőségét.
Ez egy közérthető nyelv, ami mindenki számára ismerős, és nagyon jól lehet ezáltal kommunikálni tartalmakat, úgyhogy ilyen szempontból biztos, hogy nagy jelentősége van, és visszafelé is igaz ez, mert például Nagy Zoltán kollégánknak van egy olyan tanulmánya, ahol arról ír, hogy a hantik bizonyos hitvilágban létező lényeinek az ábrázolására, elképzelésére hogyan hatnak vissza a reklámok, tehát hogy ezek az analógiák oda-vissza működnek, visszakerülnek ugyanúgy a szóbeliségbe is.
Igen, a folklór szűzséket, motivumokat, ezt egy ilyen horokként tudom, hogyha mindenképpen metaforát szeretnék használni, horokként tudom elképzelni, amik az emberek fejébe azonnal beakadnak, amint láthatóvá válnak, mert annyira részei a gondolkodásunknak, annyira részei a gondolkodásunk mély rétegeinek, hogy rögtön kapcsot teremthetnek a külvilág felé, és segítenek annak az adott jelenségnek az értelmezésében, megértésében. Mert hát azt nem várhatjuk el, saját magunktól se nagyon várhatjuk el, hogy mondjuk a globális gazdaság, a globális kereskedelem, a modern állam működése, a háború, mondjuk a fegyvereknek a működéséről mindenki képben legyen, akár olvasó ember, akár hírfogyasztó, akár nem. Ahhoz, hogy megértsük és megnyugtatóan értsük meg a világ állandó változását, az utóbbi 150-200 évre jellemző folyamatos átalakulást, kellenek olyan egyszerű sémák, például ilyen kis történetek, hogy mondjuk a banános ládában kígyók vannak, hogy megértsük azt, hogy hogyan működik, vagy valamit megértsünk abból, hogy hogyan működik az a nagyon bonyolult világ, amiben élünk, és ami sokszor szorongást okoz.
Köszönjük szépen a beszélgetést, akik kérdeztek, Szilágyi Zsolt és Szilágyi Adrián.
Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk.